Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni.
Tehát megbeszéltük akkor, hogy Klinkhammer tanár úr rektor ciklusai, ön azután, miután Klinkhammer tanár úr betöltötte az időt, hogyan lett tanszékvezető, de ön nagyjából ez időtájt lett rektor helyettes is az első alkalommal. Ennek milyen körülményei voltak?
Így van. Ez érdekes volt. Ugye lejárt az első dékán helyettesi ciklusom 2007-ben, talán 4 éves volt, emlékeim szerint 4 éves volt, az is lehet, hogy 3, most már mindegy. És ugye Kozma László dékán úr megkért, hogy legyek oktatási dékán helyettes. Ezt én köszönettel nem vállaltam volna, szívesen csináltam volna tovább a tudományost, és akkor ugye szabaddá váltam idézőjelben, csak tanszékvezető voltam. És akkor néhány hónappal később magához hivatott a rektor, ami azért nem egy megszokott dolog, hogy az embert a rektor hivatja. Nem nagyon ismertem a rektort, aki egyébként a Klinkhammer rektorság idején volt oktatási rektorhelyettes. Elmentem, fölkért arra, hogy legyek az egyetem oktatási rektorhelyettese. Erre azért volt szükség, mert az, aki elvállalta eredetileg, az néhány hónap után bedobta a törölközőt. Tehát kellett a helyére valaki, lényegében a 4 éves ciklus nagy része, talán néhány 6 vagy 7 hónapot töltött ki. Tehát azért itt egy 3 éves elköteleződés volt, lett volna. Hát ugye elég furcsán néz ki, hogy nem vállaltam el az oktatási dékán helyettest, de a rektor helyettest meg igen. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezt Kozma dékán úrnak köszönhetem, hogy ő ajánlott be engem a rektornak. Én akkor azért kértem türelmet, mert ez néhány hónappal a 2007-es moszkvai ICA konferencia előtt volt, ahol én megpályáztam az egyik alelnöki pozíciót az ICA-ban, az ICA-ben. És azt mondtam rektor úrnak, hogy rektor úr, ha megválasztanak, akkor én inkább az ICA. Ha nem, akkor vállalom. És nem választottak meg. Mint utólag kiderült, bár ezt inkább csak a Ferján Ormelingtől tudom, hogy egy szavazaton múlt az egész, meg hát az egész azon múlt, hogy az entai Z betű az ABC végén van, és az ellenfelem az meg előbb volt az ABC-ben, és hát a legtöbb delegátus azt se tudta, hogy ki kicsoda, és de mindegy, ez végül is így, hogy mondjam, most már utólag azt mondom, hogy jó, hogy így történt, mert így akkor valóban olyan tapasztalatokkal lettem gazdabbak, tehát 3,5 éven át voltam az egyetem oktatási rektor helyettese. Tehát az első néhány hónap nagyon kemény volt, hiszen mit tudok én erről? Emlékszem, 1 vagy 2 hét után valami külföldi delegáció volt, rektor úr elkezdte mondani, bemutatja az egyetemet, és akkor odaszólt hozzám, hogy hát sajnos nekem most el kell menni, majd az entai rektor helyettes úr ezt folytatja. Hát még magyarul se tudtam az ELTE összes karát, nem hogy angolul, hogy a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolai kart hogy mondják angolul. Na, szóval, de hát azért bele kellett gyorsan tanulni, és hát kitöltöttük a teljes ciklust, sőt úgy volt, hogy Hudec rektor úr indul a következő ciklusban is. De hát ugye volt több jelölt is, és hát úgy alakultak az egyetem politikai dolgok, talán most már elmondható, hogy az egyetemi hallgatói önkormányzatnak akkor még jóval nagyobb százalékos súlya volt a szenátusban, és ők egyértelműen deklarálták, hogy a másik jelöltet támogatják. Engem ugyan Hudec rektor úr fölkért arra, hogy legyek a következő ciklusban is oktatási rektor helyettes, tehát valószínűleg elégedett volt a munkámmal, de hát ő végül visszavonta a pályázatát. Értemszerűen a másik jelöltnek nem engem kért meg, mert miért kért volna meg engem. Úgyhogy én ismét felszabadultam, ez a dolgok arról 2010-ben, és hát 2011-ben az ICA főtitkára lettem, még csak nem, igen, de az megint egy hosszabb történet, most nem tudom ebből mennyit mondjunk el, vagy mennyit mondjak el. Én nem nagyon terveztem azt, hogy újra megpályázom az alelnökséget, tehát az alelnökség az ICA elnökségének a tagja. Igen. Van egy elnök, van egy főtitkár, és vannak az alelnökök. Ez egy 10 tagú testület. Ugye 2007-ben én megpróbáltam, 4 éves ciklus, nem választottak meg. Jó, sajnos ugye úgy működik az ICA, hogy egyszerre pályáznak az alelnökök, elnök meg a bizottsági vezetők is. Tehát én bizottság vezető sem voltam abban a 4 évben. Helyettes vezetőnek megkértek, hogy az Oktatási és Képzési Bizottságban legyek helyettes vezető. Még nem, aztán valamikor 2011 elején engem megkért a Georg Gartner, osztrák kolléga, akivel azért már valamennyire ismertük egymást, hogy menjek már ki hozzá Bécsbe. Jártunk konferenciára, ki voltak már ilyen-olyan ICA-n belül is, és jó, kimentem, és kiderült, hogy az akkor ICA főtitkár, aki szintén egyetemi ember volt, egy angol kolléga, David Fairbairn, neki azt mondták az egyetemén, hogy ha még egy ciklusra pályázni mer, akkor kirúgják az egyetemről. Mert látták, hogy ez mekkora Ibe, munka és mekkora energia, és hát a David azt mondta, hogy jó, akkor ő nem fog pályázni. És ott állt az ICA főtitkár pályázó nélkül. Már lejárt a határidő, tehát ugye lement az első kör, és nem volt pályázó. Főtitkár nélkül az ICA nem működik, mert hát még elnök nélkül is működne, de főtitkár nélkül, aki az összes adminisztrációs teendőt viszi, az nem működik, és akkor a Georg engem megkért, hogy pályázzak. Gondolkodási időt kértem, hazajöttem, és végül is elvállaltam. Ugyanekkor történt az is, hogy a kar,
az informatikai kar,
az új dékán, ugye Kozma Lászlónak lejárt a második ciklusa, Horváth Zoltán fölkért arra, hogy legyek a karnak a tudományos dékán helyettese. Az, amit már 2003-ban egyszer betöltöttem. Igazából én a tanszék miatt vállaltam ezt az egészet, mert az, hogy a kar vezetésében valaki ott van a tanszék intézetről,
az nem mutat rosszul.
Az fontos. Tehát a döntéshozás közelébe vagyunk, ugye azt tudjuk, sejtjük, hogy mondjuk a kar bevételeinek, hallgatói normatív alapján történő bevételeiből mi olyan nagyon sokat nem teszünk hozzá, legalább ilyenekben tegyünk hozzá. Tehát tulajdonképpen akkor én egyszerre lettem ICA főtitkár, és egyszerre lettem újra tudományos dékán helyettes.
Azért ez nem volt megterhelő?
Dehogy nem. De jött ennél még rosszabb is.
Mert azért ez egy viszonylag hosszú ideig.
Így van.
Hosszú ideig 8 évig. Ha dékán helyettes volt, akkor abban a ciklusban.
11-től 15-ig. De Horváth Zoltán kapott fölkérést rektor helyettesnek, amit ő el is vállalt. 2 évig volt, vagy 1 évig, 1,5 évig volt nemzetközi rektor helyettes, de azzal, hogy megmondta a rektornak, hogy rektor úr, amikor a dékánomnak lejár a második ciklusa, akkor én fogok dékánnak pályázni. De valahogy a rektor ezt, hogy mondjam, elengedte a füle mellett, úgyhogy volt egy néhány hónapos időszak, amikor Horváth Zoltán egyszerre volt dékán és rektor helyettes. Ami szintén nem jó, nem egészséges. Ugye nekem a legrosszabb időszak idézőjelben akkor következett be, tehát ugye én megcsináltam talán 5 éves volt már ez a ciklus, a dékán helyettességemnek vége lett, és akkor megint csak az történt, hogy ugye Mezei rektor úr, aki alatt a Horváth Zoltán is rektorhelyettes volt, ő neki a második ciklusa végén megint csak fölállt az oktatási rektorhelyettes. Volt még nem is tudom mennyi, 8-9 hónap hátra. És akkor ismét csak hívatta a rektor Zentai tanárurat, hogy...
És, van egy pozíció.
És kaptam arra egy felkérést. Pontosabban azt hiszem, hivatalban voltam még mind dékán helyettes, tehát megbeszélve természetesen Horváth Zoltánnal, ő is azt mondta, hogy oké, akkor ő elenged engem, mint dékán helyettest, pályázzam meg a rektor helyettességet, és akkor gyakorlatilag Mezei rektor úr alatt néhány hónapon át, 7-8-9 hónap, már nem emlékszem, betöltöttem az oktatási rektor helyettesi tisztet. Miközben az ICA főtitkára voltam.
De ezt, legalább már nem dékán helyettes.
De hát most, igen. És... Ugye 2017-ben nyáron lejárt a előző rektori vezetésnek a mandátuma, és valamikor 2017 elején engem Borhi László, akiről hát nem csak, hogy lehetett tudnát, akkor már ugye a rektori pályázatok azok nagyjából itt télen lezajlanak, Borhi László megpályázta a rektorságot. Én olyan nagyon őt közelebbről nem ismertem, leginkább arról, hogy ő is eljött az 55 kilométerre futni, ugye régész, dékánként azért ismertem őt, hiszen ő volt a bölcsészkar dékánja, én meg részben dékán helyettesként, részben rektor helyettesként azért ismertem őt, mégse tetett nekem egy ajánlatot, hogy szeretné, hogyha őt megválasztják rektornak, akkor legyek én az oktatási rektor helyettes. Nem tudom, hogy mennyit nem emlékszem már, hogy mennyit gondolkodtam rajta, de... Ha már úgyis ott vagyok, meg lényegében azt lehet mondani, akkor egy elég jó csapattal tudtam ott együtt dolgozni, akikre tudtam, hogy lehet számítani. Tulajdonképpen igent mondtam erre, és hát ez 2017 óta gyakorlatilag 25 nyarán fog lejárni a második 4 éves ciklus.
Tehát nem ki rektor úri.
Rektor úr, én meg az enyém is. Tehát azt lehet mondani, hogy én 3 rektor alatt voltam rektorhelyettes. Hát összességében mondjuk 3 ciklusnyit, tehát olyan 12 évit.
Ez a néhány hónapnyi.
Igen, közben 1-2 hónap kimarad, de egyébként meg dékánhelyettes voltam. Tehát lényegében 2002 óta, ami döbbenetes, tehát 23 évben át voltam egyetemvezető. Ugye közben 2019-ben nekem lejárt a második ciklusom, mint ICA főtitkár. Az a 17-18-19 az nagyon kemény volt. Tehát együtt lenni ICA főtitkárnak és rektorhelyettesnek.
És tanszékvezetőnek.
És tanszékvezetőnek, igen. Aztán 19-ben én újra pályáztam az ICA-ban alelnöknek, elnökségi tagnak, és ugye az ICA-ban az a gentleman agreement, hogy az elnök csak egy ciklus tölt ki.
Kivéve most.
Hát újrajött. De hát ugye a Georg Gartner 11-től 15-ig voltunk mi együtt, tehát ő volt az elnök, én voltam a főtitkár, de ő 15-ben a gentleman agreement szerint leköszönt, és jött az utódja a holland Menno Jan Krák, akinek természetes volt, hogy hát itt ez az Entai, aki már betanult, mint főtitkár, tartsuk meg őt, és én akkor vele megcsináltam a második ciklusomat főtitkárként.
Hát ez egy borzasztó mozgalmas pálya,
az.
És... Szabad finoman így fogalmaznom, akkor nem egy jellemző térképész pálya.
Nem.
Mennyire volt ideje térképészként is tevékenykedni?
Féltem tőle, hogy ezt a kérdést fölteszi, kicsit most nem komolyan, de igen, nem tudtam én ezt, hogy amikor 2003-ban én dékán helyettes leszek, most nagyon erősen sarkítom ezzel, nekem a térképész pályafutásom véget ér. De azért ez nincs így. Én nagyon-nagyon sok atlaszban, térképben dolgoztam előtte, még egy darabig utána, de igazából az egyetemi vezetői pozíció, még vállalkozásom is volt, de hát ugye ezeket is nagyon gyorsan meg kellett szüntetni, mert lehetetlen volt. Az, amit szívesen csináltam volna szakmai dolog, arra egyszerűen már nem jutott idő. Ennek ellenére én azért elég sokat publikáltam, mindig különféle témákban, tehát mondhatnám azt, hogy nem nagyon volt egy olyan téma, ami mellett úgy folyamatosan publikáltam volna, illetve hát azok, amelyek az ICA-ban az oktatás, képzés és hasonlók, ami egyébként azért is jó jött, mert oktatási rektorhelyettesként végül is foglalkoztam ezzel. Tehát az ember ránéz mondjuk az MTMT-s publikációs listámra, akkor abból úgy nagyon nem derül ki, hogy hát van egyfajta szakmai törés az életemben, mert hát a mai napig is lényegében azért évente ilyen 6-7 tétellel mindig bővül az MTMT-s listám, konferencia előadások meg egyebek, innen-onnan, de hát igen, most ahogy itt számot vet az ember dolgokkal, és akár azt mondom, hogy ha anyagilag nézem ezt az egészet, most már ugye azzal, hogy a kar is elég szépen tudja honorálni, ha valaki kiemelkedő minőségű publikációkat csinál, hát mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy anyagilag is megérte ezt az egészet végigcsinálni, már az egyetemvezetői dolgokat. De hát ez most mindegy, mert itt már az ember elindult az ember elindult egy úton, és ezt végigcsinálta. Én most már ezt a néhány hónapot, ameddig a rektorhelyettesség tart, természetesen végigcsinálom, de hát aztán már 65-66 éves vagyok. Ezzel nem azt mondom, tehát ötleteim vannak, dolgozom cikkeken, publikációkon.
Most lesz ideje vele foglalkozni.
Talán többször mondtam ezt korábban, hogy nagyon hosszú időn át nekem 3 vagy 4 darab névjegyem volt. Az mindig ott volt a zsebembe, és akkor elővettem, hogy na most melyiket kell odaadni, melyik sapkámban vagyok ott. És hát most is van még 3, és ha leköszönök a rektor helyettességről, még akkor is marad 2, tehát azért ezek mai napig is. Tehát én miután ugye az ICA-ból már abba hagytam az ICA-ban a tevékenységemet, tehát 2023-ban én leköszöntem az alelnökségről, akkor már úgy volt, hogy a Nemzetközi Tájfutó Szövetségben is már nem lehetek tovább elnökségi tag. Gyakorlatilag én 1996-ban kezdtem a Nemzetközi Tájfutó Szövetségben dolgozni.
Ennek mennyire volt kapcsolata a konkrét tájfutással? Tehát most egy tájfutó nem feltétlen kerül kapcsolatba olyan szinten egy nemzetközi szövetséggel, hogy tisztséget vállaljon benne.
Ez így igaz. Én voltam a Magyar Tájfutó Szövetségnek az elnökségi tagja. Tehát valószínűleg megvolt bennem ez a, nem is tudom, minek nevezzük, közéleti érdeklődés, vagy valami ilyesmi. És valószínűleg ehhez kapcsolódott az, hogy aztán az MTFS akkori elnöksége engem, pontosabban emlékszem már, Monspart Sarolta. A Monspart Sarolta 94-ig volt a Nemzetközi Tájfutó Szövetség elnökségi tagja. Hát, hogy ő az első nem skandináv világbajnok. Ő javasolt engem, és hát azért a Monspartnak a szava azért sokat ér még akkor is, hogyha majd a Tájfutó Szövetségnek erre különösebb pénze nem volt, de a térkép bizottság tagjának javasoltak. Ezek elég kicsi bizottságok, tehát 4-5 tagú bizottság volt. Tehát 96-ban én elkezdtem a Nemzetközi Tájfutó Szövetség térkép bizottságában dolgozni. Ugye az, hogy engem a hazai szövetség javasol, az azt jelenti, hogy legalább az utazási költségeimet kifizetik arra az évi 2-3 ülésre. 2002-ben az IOF elnöksége megkért arra, hogy vegyem át a térképbizottság vezetését, és én akkor 2 éves ciklusok voltak akkor még, én akkor 2 cikluson át vezettem a térképbizottságot. És utána az MTFS akkori elnöksége úgy döntött, hogy engem az IOF elnökségi tagjának javasol 2006-ban. Tehát azért ez nem ilyen ripszop, meg úgy hirtelen ötlet, hanem föl kellett ezt építeni. Ugye ez más inkább sportdiplomácia. Persze ez a kedvenc, szeretett sportágam, de hát azért sok olyan...
Itt se feltétlen a konkrét sporttevékenységgel foglalkozik.
Nagyon nem. Szabályzatok, döntések és egyebek, amit valakinek csinálni kell, és csináltam, és 7 cikluson át lettem újra és újra megválasztva. Valamikor 2015 körül változtattunk az alapszabályon, és a korábbi 2 éves ciklustról átértünk a 4 éves ciklusra, azzal a megkötéssel, hogy maximum 2 egymást követő ciklus lehet ugyanabban a pozícióban eltölteni, és utána csak fölfelé lehet bukni, idézőjelben bukni. Vagy 24, vagy 23-ban lejárt az utolsó 7. ciklusom, második 4 éves, és én már elkönyveltem azt, hogy köszönöm, ennyi volt. Amikor ugyanebben a cipőben járt az akkori elnök, a Nemzetközi Tájfutó Szövetség elnöke, és aztán egyszerűen megkeresett engem azzal, hogy jó lenne, ha maradnék következő ciklusra már alelnökként, mert ugye lépnem kellett fölfelé. Az IOF is hasonló, mint az ICA ilyen szempontból. Van egy elnök, van 3 alelnök, és vannak az elnökségi tagok. Tehát itt nem mindenki alelnök. És akkor ugye a Magyar Tájfutó Szövetség korábbi munkám elismeréseként ki is tüntetett, mondvá, hogy oké, ez ugye az ilyen búcsú kitüntetés, és hát én akkor bátortanul jelentkeztem, hogy kaptam ezt a felkérést. És hát azért én a Magyar Tájfutó Szövetség vezetésével mindig is, hiszen én gyakorlatilag 2 évente mindig lemondtam. Vagy azt mondtam nekik, hogy döntsétek el, hogy újra javasoltok-e, mert hát ez mégiscsak az MTFS-nek, a Magyar Tájfutásnak kerül pénzbe, hogy én ott vagyok elnökségi tag. Persze azért azt el lehet mondani, hogy az, hogy én ott tag voltam, azért mi gyakorlatilag az összes létező világversenyt megrendeztük Magyarországon, ami iszonyatosan nem az én érdemem. Nem sokat tettem én ehhez hozzá, de hogy mondjam, ez nem rontotta, inkább javította a magyar pályázat esélyeit. Tehát Magyarország ebben a tekintetben, én úgy gondolom, hogy a Nemzetközi Tájfutó Szövetségnek egy nagyon megbízható partnere. Az új elnökkel is beszéltem, az új pályázó elnökkel, ez egy Svédországban élő amerikai, gyakorlatilag korombeli tájfutó, egy kategóriába versenyeztünk, és hát ő is mondta, hogy maradjak. Úgyhogy a Magyar Tájfutó Szövetség beküldött egy pályázatot, ugye kiírja ilyen 4 évente a Tájfutó Szövetség, hogy javasoljanak. És akkor volt egy nagyon furcsa szituáció. Mi bevezettük a gender kvótát, meg az Out of Europe kvótát az Nemzetközi Tájfutó Szövetségben, tehát hogy a tisztagú elnökségben legalább 2 mindig Európán kívüliek legyenek, és legalább 2 a másik nemből is legyenek. Ez így volt megfogalmazva, nem úgy volt, hogy nő, mert ugye mindenki férfi volt szinte az elnökségben, hanem hogy mindkét nemből. És hát valahogy úgy alakult, hogy rajtam kívül nem volt férfi pályázó a 3 alelnöki posztra, csak nő, ami azt jelentette, hogy lényegében engem nyert szavazat nélkül meg kellett választani, mert hát én voltam az egyetlen férfi a pályázók között. Ennek ellenére persze volt rendes szavazás, és én kaptam a legtöbb szavazatot, ami azért megnyugtató. Tehát ebből a 7, ugye 7-szer voltam, sőt most már 8-szor voltam újra választva az IOF elnökségi tagjának, majdnem minden esetben a legtöbb szavazatot kaptam, ami nagyon jó visszajelzés. Tehát, hogy értékelik azt, amit csinálok, és hát ez azért, hogy mondjam, ez egy komoly feladat. Ez egy felelősségteljes munka, amit én szívesen csinálok, és ugye a sok éves ICA elkötelezettség után most újra az IOF lett bizonyos tekintetben az a feladat, amire a szabadidőm egy jelentős részét kell, hogy fordítsam.
Most majdnem megkérdeztem, hogy lehet ennyi mindent párhuzamosan bírni, de hát nem is feltétlen párhuzamosan, mert ezek a tisztségek azért, ahogy most itt elmesélte, némiképpen dinamikusan váltják egymást, hát, hogy mondjuk, egyik helyében másik.
Ugye, amikor itt végig mondtuk azt, hogy dékán helyettes voltam, ja, meg rektor helyettes voltam, közben én végig az IOF elnökségi tagja is voltam. Igen. Ezt ugye az én szoktam azt a kifejezést használni, ez még talán a Windows 95, vagy még a Windows 3-ot egy vezette be a multitasking. Amikor az ember egyszerre több dologgal foglalkozik, ugye jönnek az e-mailek, az egyik tájfutó, a másik térképész, a harmadik rektor helyettes, a negyedik tanszik, ugyanabban az időben. Én úgy gondolom, hogy elég jól megtanultam ezt kezelni. És ezzel együtt élni, nem mindig ment ez könnyen persze, mert hát mindig, tehát el kell dönteni, hogy mi a prioritás, mi a legfontosabb most, és ezt meg kell csinálni. És persze volt, amikor persze ICA főtitkár voltam, inkább a legfontosabb rektorhelyettes voltam, ugye nem nagyon eltettünk szót a családról, mert végülis az ember apa és férj, azért igen, tehát most az ember így utólag végig gondolja, hogy ez azért így együtt sok volt.
Húzós.
Igen.
Mennyit dolgozik egy nap? Átlagosan.
Mi a munka?
Tehát, mi a munka, Most mondhatnám azt, hogy nem a hobbiát csinálja az ember, de, vagy nem szabadidős tevékenységet végez, de az ember szereti azt, amit csinál.
De hát, akkor... ha bejövök ide dolgozni az egyetemre, és az IOF levelezést intézem, az most munka, vagy nem munka?
Munka. De... ami tisztséggel összefügg, vagy pozícióval összefügg.
Nem, soha nem mértem ezt, nem tudom mérni. Ha lenne blokkolóra, akkor ezt le lehetne olvasni, de nincs ilyen. Évtizedek óta, tehát mióta én itt dékán helyettes vagyok, hát ilyen este 8-9 körül megyek mindig haza. A legtöbbször azért olyan nagyon korán, most már nem jövök be, nem tudom, napi 8-10-12 óra.
Csak azért, mert amikor...
De ez változik.
Ezt gondolom. Csak én megmondom őszintén, nagyon kevés olyan...
Meg sokat utazik az ember is közben, ami megint csak más.
Nagyon kevés olyan oktatóval találkozik az ember hallgatóként, meg most így fiatal munkavállalóként az egyetemen, akinek mondjuk, jó, én is hülye vagyok a tekintetben, hogy én is írok e-maileket késő este még, de hogy még választ is kap rá az ember. Tehát azért szerintem nagyon kevés ilyen ember van. Mondjuk, nem azt mondom, hogy ez a normális, sőt.
Nem. Rektorhelyettesként nekem is van olyan kollégám, aki hogy mondjam, 23-30 körül egy e-mailt válaszolok rá, és még ő is válaszol. Ez nem normális természetesen, és nem mondom, hogy jó. Mindegy, én így szocializálódtam. Tehát valamikor ezeket a dolgokat el kell végezni. Azért vagyok benne este 9-ig, mert este 6 óra, 7 óra körül jó, már nincsenek hallgatók, már nincsenek kollégák, és nem azért baj, hogy itt vannak a kollégák, nem baj az. Mindig nagyon szívesen ültem le beszélgetni azokkal a kollégákkal, akik még itt voltak késő délután este, amikor én már le tudtam ülni beszélgetni velük. Tehát így például nagyon-nagyon élveztem ezeket a 4 szem közti késő esti beszélgetéseket, vagy késő délutáni beszélgetéseket Győrfi János kollégámmal, vagy Gercsák Gábor kollégámmal, akikkel valakivel azért, hogy nem azt mondom, hogy ki kell ereszteni a gőz, de vannak dolgok, amiket jó valakivel megbeszélni. időnként önnel is, mert ön szokott itt bent lenni késő este. Mint ahogy most is már 20 óra 12 perc van.
Nagyon sok pozíció és nagyon sok feladat, de én úgy gondolom, hogy a podcast szempontjából is, meg ahol ülünk, abból a szempontból talán a legfontosabb mégiscsak a szakmánk házatáján sepregetni, tehát a tanszékvezetői és az intézetvezetői pozíció. Én legalábbis, mivel ebben a minőségben
így lettem a főnöke.
Ebben a minőségében találkoztam én önnel hallgatóként, illetve az elmúlt évek során azért bárki, aki...
Meg aztán a doktori iskola, amiről nem is nagyon beszéltünk, programvezető.
Igen. De mégiscsak itt a tanszéken dolgozók szerintem viszonylag keveset látnak a többi dologból, vagy keveset láttak a többi dologból, mert mégiscsak ön volt a főnök. Ezt hogy érte meg? Mik voltak esetleg könnyebb helyzetek térképész és tanszékvezető szempontból, vagy nehezebb helyzetek? Hogy lehet egy intézetet, most arról nem beszéltünk, meg nem is annyira fontos, hogy tanszékből intézet lett a tanszék, de ez tényleg csak egy adminisztratív jellegű változás, de hogy mik voltak a legjobb pillanatok, ha szabad így fogalmazni, mik voltak a legnehezebb pillanatok, hogy lehet egy valójában ennyire szerteágazó szakterületet oktatási és tudományos szempontból egybe tartani?
Azt azért én mindig szem előtt tartottam, fejemben tartottam, hogy az ország egyetlen intézményének vagyok a vezetője. Tehát bármilyen megkeresés, bármilyen e-mail jött, én azt mondtam, hogy erre válaszolni kell, ha van értelme és a szakmához kötődik. Vagy akár az utcáról betéved valaki, és ezt talán már többször elmeséltem ezt a történetet, mikor valami péntek délután itt ültem, és fölhívnak telefonon, és megkérdezték, hogy vannak-e a tanszéknek középkori légi felvételei. De erre is kell valamit mondani, nem az, hogy ne szórakozzanak itt velem, hanem hát próbáltam elmagyarázni, hogy hát a középkorban még nem készültek légi felvételek, több ok miatt sem, de mindegy. Szóval valahogy én úgy érzem, bár soha nem mondtam ilyet, mint hogy például soha nem mondtam azt, és így is gondoltam, hogy nekem nem példaképem a Monspart Sarolta, mint tájfutó. Hiába világbajnok, hiába minden, mert hát hogy vesz az, tehát igen, tehát én soha nem voltam versenyzőként olyan szinten.
Meg egyebek mellett nem.
Persze, lő. Meg igen, mindegy. Tulajdonképpen a Klinkhammer Istvánra sem mondtam a soha, hogy példaképem, mert nem mondtam, tanárom. És szerintem ez a szó, hogy a tanárom volt, tanított engem, én gyakorlatilag minden olyan egyetemi oktatóra, aki engem tanított, majdnem mindenkire, vagy mindenkire, bizonyos tekintetben fölnézek rá, vagy tisztelem, mert tanított engem. És az a légkör, az a struktúra, amit én láttam, hogy ő hogy csinálja, azt úgy gondoltam, hogy én megpróbálom folytatni. Nagyon sok mindent azért másképp akartam csinálni, főleg amikor ugye már rektor volt, és nem volt ideje a tanszéki ügyekre, de tulajdonképpen nem mondhatom azt, hogy én alapvetően másképp csináltam dolgokat. A legfontosabbnak azt éreztem, hogy a kollégák tudjanak nyugodtan dolgozni. Az én dolgom az, hogy fölfelé, kifelé, a külvilággal, mindenféle ilyen hivatalos ügyeket bürokrataként végezzek el, és a lehetőségek szerint hagyjam békén a kollégákat, persze oktassanak, kutassanak, olyan módon nem hagyom őket békén, hogy hát órát kell tartani, cikket kell írni, de hogy ne kelljen ilyesmikkel foglalkozni, csak azokkal, amikkel persze feltétlenül muszáj, azokkal foglalkozzanak. Én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos tekintetben ez a legfontosabb feladata az intézet igazgatónak, tanszékvezetőnek. Ma már azért egy picit más a dolog, mert pályázat, meg hasonlók. Azt mindenképpen sajnálom persze, hogy gyakorlatilag mióta én egyetemvezető vagyok, én nem nagyon tudtam részt venni pályázatokban. Még voltak OTKA pályázataim eleinte, de egyszerűen ez nem megy. Tehát ennyi minden együtt, és főleg itt az egyetemvezetői funkciók, pozíciók, ez egyszerűen nálam, hát valahol, tehát valamennyi kapacitása van az embernek. Tehát én egyszer nem tudtam már ezekben részt venni, most sem nagyon tudok még, tehát mondhatnám azt, hogy az, hogy én részt vegyek mondjuk egy konferencián, annak én nem tudom megkeresni a anyagi hátterét, úgyhogy, hogy mondjam, eléggé visszafogottan fogok, vagy próbálok én konferenciákra járni, olyan olcsókat keresni, ami talán még az intézeti költségvetésbe belefér, vagy inkább nem is küldök be semmit a konferenciára, mert hát hogy mondjam, ne rám kölcsön az intézet, hanem kölcsön a fiatalokra.
Mennyire fog ez átalakulni egyébként? Majd, ha már nem lesz rektor helyettes.
Biztos, hogy abban a tekintetben egyszerűbb lesz, hogy az, hogy mondjam, van-e még bennem annyi erő, vagy innováció, meg ötlet, hogy beadjak valami pályázatot, és valami, nem tudom, szuper új dolgot kitaláljak. Ott van még a tájfutás, tehát én oda elköteleztem magam 4 évre. Az is azért egy határeset, hogy és ez nekem az a hobbim, amit én 50 éve csinálok. Tehát az egyetemen, hogy mondjam, az én pályám, a csúcspontján már túl van, az egyértelmű. Tehát én már, most már csak a futottak még kategória, emeritus és hasonló, persze, ezeket meg fogom kapni. Az, hogy meddig jár még be az ember az egyetemre?
Meddig oktat?
Meddig oktat, meddig érzi kihívásnak, vagy hogy mondjam, pozitívnak. Tehát én láttam a nyugdíjba menő kollégákon, hogy szép lassan ők mondják azt, hogy hát én már nem szeretném ezt az órát megtartani, már csak a doktoranduszokkal foglalkozni. Már azok is elfogynak. Ez úgy jön magától. Tehát az ember öregszik, úgy kevésbé lesz türelme, vagy a kevésbé tehetséges hallgatókkal is foglalkozzon. Hogy ez mikor fog eljönni, ezt nem tudom megmondani. Tehát azokat az órákat, amiket én tartok, azokat még mindig nagy örömmel tartom, időnként ugye új órákat is bevállalok, fölvállalok, majd most, ha lejár a rektor helyettességem, akkor az óraterhelésem újra meg kell picit növekedni, tehát föl kell vállaljak olyan órákat, amiket eddig nem tartottam. Amíg ez nekem, hogy mondjam, kihívás, 70 éves koromig, ugye a közalkalmazotti törvény szerint én 70 éves koromig, mint vezető oktató még főállásban lehetek itt az egyetemen, professzor. Amikor elérem a 70 éves kort, a születésnapom, utána én már nem lehetek főállású közalkalmazott. Még csak mellékállású szem, tehát az a nyugdíj. Pontosabban ugye ez a jelenlegi szabályozás az állami fenntartású intézményekre, mert az alapítványa az egy picit más. De nem gondolom úgy, hogy engem most el akarna csábítani bármilyen másik egyetem, akármilyen, hogy mondjam, olyan mézes madzaggal, amire én igent mondanék, de hát majd meglátjuk.
Az oktatási feladatokról azért viszonylag keveset beszéltünk, és azért erre egy kérdés erejéig még mindenképp szeretnék rátérni. Mennyire vágnak egybe azok a tárgyak, amiket ön oktat az érdeklődési körével? Kutatási területeivel. Mennyire régen tanít bizonyos tárgyakat, és mennyire érzi azt, hogy ezek a tárgyak, vagy ezeknek a tárgyaknak a tartalma az idők folyamán, hát megváltozott esetleg.
De amikor én ide kerültem 1988-ban, akkor az első óra, amit megkaptam, az geodézia gyakorlat volt. Azt egy fél évig csináltam, és akkor azt mondtam, hogy ha azt akarjátok, hogy itt maradjak, akkor ezt az órát vegye át valaki. Mert nem voltam alkalmas. Tehát annyira azért nem szerettem a geodéziát, meg nem vonzott a geodézia, hogy ezt én ilyen szinten tanítsam. Talán pont a Faragó Imre volt az, akit tanítottam geodézira, aki geodézi szakközépből jött, tehát ez egy komoly kihívás volt a számomra, és nem éreztem úgy, hogy én ezen könnyen átmentem. Volt egy Streng Tamás nevű nyugdíjas katonatiszt, aki oktatott minket, és elég sok órát, ő akkor itt innen is már nyugdíjba ment, vagy nem is tudom, az ő óráinak egy részét én vettem át. Domborzattan, topográfiai térképek, ezeket tulajdonképpen a mai napig tartom. Ezek a tárgyak olyan nagyon-nagyon jelentősen nem változtak meg. Hiszen mondjuk a domborzattannak is van egy történeti része, meg a módszerek sem nagyon változtak. Persze az új digitális módszerekről mindenképpen szólni kell. Ugyanúgy a topográfiai térképezés, első katonai felmérés, ez is részben a térképtörténet része. Az új dolgokról azért beszélni kell. És hát emellett azért jöttek új tanulmányok, hogy a digitális kartográfia óra az folyamatosan változik. sokszor gyakorlatilag olyan dolgokat mondok el a hallgatóknak órán, amit aznap reggel olvasok az interneten, vagy éppen úgy jön, tehát próbálom számukra érdekessé tenni ezt, vagy legalábbis megértetni velük, hogy mennyire fontos az, hogy ők az informatikában már a gyakorlati számítógép kezelésben otthon legyenek. És gyakorlatilag ez olyan, mint az írás, meg az olvasás, az informatikai alaptudás, hogy ez mindenképpen alapvető fontosságú. Térképészeti földrajz, igen, vagy most, amikor a geoinformatika mesterszak elindult, akkor is volt egy új óra, amit én találtam ki, én vezettem be. De most például vannak bennem olyan gondolatok, hogy a doktori képzésben tulajdonképpen van egy olyan óra, az Atlasz kartográfia, amit már nem tart senki, mert Márton Mátyás kollégám, aki már nyugdíjba ment, és én csináltam néhány atlaszt, és én úgy gondolom, ez egy fontos óra, amit meg kéne ott tartani. Lehet, hogy majd ezt fölvállalom, persze az kérdés, hogy lesz-e erre hallgató jelentkező, de tehát ilyen jellegű terveim még vannak, meg hát ugye mióta jött a COVID, akkor nekünk ugye minden órához digitális tananyagot kellett előállítani. Én úgy gondoltam, hogy a domborzattanhoz én soha nem fogok csinálni, de rákényszerültem. Még a hallgatók is megtanultak PowerPoint-ba színvonalat rajzolni, mert az volt talán a legegyszerűbb. Nem volt nagyon más lehetőség az online időszakban. Tehát itt azért egy egyetemi oktatásnak pont az a lényege, hogy függetlenül, hogy az ember esetleg olyan tantárgyat tanít, aminek nem feltétlenül kell évente megújulnia, de van egy belső hajtőre, hogy akkor éppen ma tartottam egy órát az angol nyelvű hallgatóknak, és hát egy órával az óra előtt átnéztem az anyagot, ilyen land coverage, land use, tehát ilyen felszínborítottság, meg hogy ábrázoljuk a növényzetet a térképeken, és gyakorlatilag hát olyan 15-20 diát megváltoztattam. Tettem még hozzá, módosítottam, mert úgy gondoltam, hogy ez most didaktikus szempontból ez jobb. Tehát ha az embernek lenne erre ideje, vagy van rá ideje, és megvan a motivációja, meg hát ugye ugyanazokat az órákat, amik az ember elmondja, ez kicsit olyan, mint a stand-up comedy, hogy mi jön be? Tehát elmondok valamit, és látom a hallgatók szemében a sötétséget, akkor valamit én rontottam el. Vagy amikor látom, hogy ezt vették a poént, tetszett nekik, na akkor ezt a diára is tegyük be, és így tovább. Tehát az a fajta motiváció, hogy az ember megpróbál jól oktatni, ugye mi úgy oktatunk itt az egyetemen, hogy senki nem tanított minket arra, hogy kell tanítani. És talán ezt a példát is már meséltem önnek, hogy hát volt egy olyan doktorandusz hallgatóm, hogy a doktorandusokat általában fölkérjük oktatásra, vagy ők maguk akarnak, de volt egy olyan doktorandusz hallgatóm, aki első évesként vagy másodévesként tartott órát, és a leges-legelső órája után bejöttek hozzám a hallgatók panaszkodni. És akkor leültem vele, hogy hát figyeljen ide, itt nem az a cél, hogy népszerűek legyünk, de az sem, hogy népszerűtlenek legyünk. Mert teljesen világos, hogy én tanár vagyok, ők meg a diákok. Ez már egy olyan helyzet, hogy biztos, hogy olyan nagyon nem szeretnek engem, mert hát végül is szerethetnek persze bizonyos téren, de hát mégiscsak ez egy olyan viszony, hogy én számon fogok rajtuk kérni valamit. Ez egy stressz helyzet mindenképpen az ő számukra.
Itt a sötét oldal.
De igen, de nem feltétlenül fontos ezt még rosszabbá tenni azzal, hogy szivatom őket, vagy eleve olyan kérdéseket teszek föl, hogy na, ti vagytok a hülyék, én vagyok itt az okos. Nem, hát itt én úgy gondolom, hogy partnernek kell tekinteni a hallgatókat. Mivel mi egy nagyon kis szakon vagyunk, én mindig úgy éreztem, hát ugye ők választottak egy pályát. Ez hogy mondjam, az ember általában nem nagyon végez el, nem sok ember végez el több szakot, vagy sok szakot. Lehet pályát módosítani, persze, de valamiért ők ide jöttek. Azért időnként érezzük azt, hogy hát nem biztos, hogy a hallgatónak ez a motiváltsága, ez olyan indokolt volt, de azért elég sok olyan hallgató van, akin látszik, hogy csillogó szemekkel ül az órán, és tanulni akar, nem mindegyiken, és nem minden hallgató.
De ez nem is elvárható.
Igen. Szóval ez lenne a cél, hogy megpróbáljuk nekik azt a tudást átadni, amit. És akiben mozgolódik valami tehetség, azt, vagy érdeklődés, azt meg kéne próbálni picit olyan irányba terelni, hogy akár doktori képzés felé, akár lebeszélni őt arról, hogy nem jobb ő, hogyha elmegy valahova dolgozni az iparban. Volt ilyenre is példa.
Akik egyébként aztán megtalálják a helyüket.
Így van.
Tehát legtöbb esetben.
Például az egyik olyan hallgató, akire visszaemlékszem, sokra emlékszem persze, aki egy nagyon link gyerek volt. És aztán egy ilyen 5-10 évvel, nem is fejezte be a képzést, de kb. 5 évvel azután, hogy az utolsó, talán megcsinált minden, csak a diplomamunkáját nem. És akkor egy 5 évvel később visszajött egy nagyon szépen összerakott diplomamunkával, és simán államvizsgázott. Ezek valahogy jobban megmaradnak, mint nem mondom, hogy nem is tudom, hogy most is a szakmában dolgozik-e. De szerintem mindig jó érzés a volt hallgatókat látni, hogy sikeresek, még akkor is, hogyha nem is feltétlenül a mi szakterületünkön, de én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy mi tettünk hozzá valamit az ő életükhöz azzal, hogy tanítottunk nekik valamit. Amiből nagyon érdekes, amikor úgy időnként összefutok volt hallgatókkal, régiekkel. Én is emlékszem arra, hogy a tanáraim egy bizonyos dolgaira, tehát egy órára emlékszem, vagy olyan kérdést tettek fel, amire nem tudtam válaszolni, ezekre emlékszem. És ők is ezekre emlékeznek. Én már nem. Tehát amikor ő elmesélte nekem, hogy még ezelőtt 30 évvel CorelDRAW-ba volt egy olyan feladat, és hogy ő azt nem igazán tudta jól megcsinálni, illetve valahogy megcsinálta, csak aztán én megkérdeztem, hogy na akkor magyarázz el, hogy csinálta, és ez már nem ment neki. Mint hogy ön is emlékszik erre arra a kérdésre, hogy mit tettem föl utolsó kérdést, csak amire nem tudta a választ, ezek valahogy megmaradnak az emberben.
De szerintem ez a normális.
Nem baj, sőt, ez jó is, hogy ez megmarad. Én is a mai napig emlékszem, hogy a záróvizsgán mi volt az a kérdés, amire nem tudtam a választ. Mert sajnos nem tudtam a választ.
Mi volt az a kérdés?
Mi az a pandant elv? Dombozattal, amit tanítok igen, egyébként, igen. És most már nem csak, hogy tudom, ezt úgy elmagyarázom a hallgatóknak,
hogy aztán
ha ezt én megkérdezem a záróvizsgán, akkor ők azért tudják. Tehát nem volt ez egy ötöst kaptam, sőt, biztos ötöst kaptam, tehát nem múlt ezen semmi, de attól az ember emlékszik rá, hogy erre a kérdésre. Vagy amikor a őslénytan vizsgán a már említett Géci Barnabás, hát hogy mondjam, a gerincesek és a madarak közötti különbségre próbált rávezetni, és én már olyan sötét voltam, hogy már erre se tudtam válaszolni. Ezek azért úgy megmaradnak az emberben.
Talán így a vége felé még egy kérdést mindenképp szeretnék, aztán majd még meglátjuk, de egy ilyen általános jellegű, hogy azért szerintem az ön pályája térképészként és egyetemi oktatóként elejétől a végéig a szakterületünk átalakulását végigkísérte. Hagyományos analóg kartográfiától kiindulva a ma már szinte teljes mértékben térinformatikai háttérrel kezelt kartográfiáig. Ön szerint mik azok a kihívások, azok a legjelentősebb kihívások, amivel ma egy térképésznek vagy geoinformatikusnak szembesülnie kell?
Én valahogy úgy érzem, meg kéne próbálni a hallgatókkal azt megtanítani, és ez nem könnyű, hogy azzal, hogy ő megtanulja mondjuk a ArcGIS-t, nem attól lesz jó szakember, hogy az ArcGIS-t jól tudja kezelni, hanem azt, hogy bizonyos dolgokat megért, és tudja, hogy azért tervezem úgy a térképet, azért teszem oda a jelkulcsot, azért választok olyan színt, mert hogy a felhasználót ki akarom szolgálni. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a legeslegelső kérdés, amit fölteszünk egy térkép készítésekor, hogy kinek készül ez a térkép. Ki a tervezett néző, és akkor az szerint kell nekem megtervezni a jelkulcsot, minden egyebet. És ezt láttam sajnos Németországban még elég sokat jártam ki még a 90-es években. Karlsruhei főiskolával volt nekünk komoly kapcsolatunk. Jó, ez egy főiskola volt, sőt, Fachhochschule, szakfőiskola mondhatni, ahol lényegében megtanulták az ArcInfót, akkor még ugye ArcInfó volt, és ennyi. Tehát őket le lehetett ültetni a szoftver elé, és csinálták, amit mondtak nekik. Nem biztos, hogy értették, hogy mit csinálnak, sőt, biztosan nem értették. Ugye amikor én itt a felelős lettem a számítógépes oktatásnak, és lényegében nekem kellett azt kitalálni, hogy mit tanítsunk, milyen szoftvert tanítsunk, miért tanítsuk. Nekem baromi jó visszajelzés volt az, amikor egy volt hallgató külföldre került, talán Bécsbe, És jött vissza, hogy tanár úr, pontosan azokat a szoftvereket tanították meg nekünk, nem konkrétan azt a szoftvert, azokat a típusúakat, amiket neki a munkájához kellett. Most ez persze véletlen, mert nem mindenki így jön vissza, mert olyan területre kell, hát nem lehet mindenkit fölkészíteni arra, de nekem az volt akkoriban még, tehát ilyen 90-es évek, 2000-es évek elé a filozófiám, hogy tanítsunk meg többféle szoftvert a hallgatónak, végén most is azért ez van, bár most azért szűkül talán bizonyos tekintetben, de nem baj az, hogyha el tud boldogulni többféle szoftverrel. Hát világos szövegszerkesztést már nem tanítunk a hallgatónak. De például megtanul egy kicsit kiadványt szerkeszteni, az biztosan nem hátrány, az egy plusz energia. Ettől nem lesz jobb térkép, hát lehet azért, mert lehet olyan térkép kiadvány, amit ha ő meg tud csinálni kiadvány szerkesztőként, az biztosan nem haszontalan. Mit tudom én, optikai karakterfelismerés, meg hasonlók, mi ez, image processing, tehát ilyen Photoshop-szerű, rasteres képszerkesztés, és most nem a légifényképre vagy az űrfelvételekre gondolok. Ezek tipikusan mind olyan plusz tudások, amiket most már nem tanítunk meg direkt szinten, de legalább, hogy mondjam, egy picit a hallgatókba, ha fölkeltjük az érdeklődést, és nekiáll, és elkezd ezzel foglalkozni, azok biztos, hogy olyan tudást adnak, amik segítik őt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. És hát tényleg jó látni azt, én nagyon nagy örömmel hallgattam a legutolsó podcastot, Herceg Balázs hallgatónk, aki ugye menetrend szerkesztés, tervezés, annak a vizualizációval foglalkozik, és nagyon örülök, hogy ezeket az embereket mi tanítottuk meg. Világos, hogy az a tudás, ami most nekik van, az már messze jóval meghaladja azt, amit mi tanítottunk nekik, de valahogy elindítottuk őt egy úton, és aztán ő már tovább tudott fejlődni. Volt azért olyan is, hogy valaki, mit tudom én, 20-25 év után visszajött, és itt panaszkodott, hogy hát az a tudás, amit mi tanítottunk neki, az elavult. Mert ő közben nem fejlesztette magát.
20-25 év igen, alatt persze, igen, elavult.
Így van. Tehát az informatika, bármi, amiben informatika van, és hol nincs informatika, az mind ilyen, hogyha én leállok, és nem hajladok a világgal, már pedig előbb-utóbb az ember öregszik, ez lassan bekövetkezik, és ugye nem értem az új eszközöket, látom én is magamon, hogy azért azokat a számítógépes problémákat, amiket kapásból kiráztam a kisujjamba, akkor Márton jöjjön, segítsen, rendszergazda, mert hogy mondjam, igen, már az agyam nem erre jár, és sokszor, igen, tehát ez tehát valahogy ez a fajta oktatási arszpoétika, hogy próbáljuk meg a hallgatókat felkészíteni arra, hogy mi vár majd rájuk, oktassunk elméletet mindenképpen, mert ha nem tanulnak elméletet, akkor... És ebben a tekintetben talán kicsit jobb helyzetben vagyunk, mint az informatika, ahol ugye a hallgatók mindenáron azt panaszolják, hogy nem kell nekik elmélet, ők gyakorlatot akarnak. Pedig ugyanaz, ha nem tanulják meg az elméletet, akkor 5 év múlva az a tudás, amit tanulnak, az elavul. Tehát itt azért a mi hallgatóink, akár térképészet, akár informatika azért nem problémáznak azon, hogy már megint egy vetülettan elméleti óra, vagy megint egy általános kartográfia, vagy valami ilyesmi, mert ezt tényleg meg kell nekik tanítani. És szerintem az a tudás, amit megszereznek, majdnem mindegy, hogy mondjuk a térképi vizualizáció az most papíron történik, vagy számítógépes környezetben. Most éppen lektorálok egy cikket a nemzetközi folyóiratba, és nagyon érdekes, és nagyon bizonyos tekintetben megdöbbentő, arról szól a cikk, hogy a mobil eszközökön megjelenő térképeknek ugye van ez a sötét üzemmód. Amikor mondjuk az autonavigációs eszköz is esti üzemmódba kapcsol, és egészen más képen látom a térképet. Ezt úgy tűnik, hogy, és az illető, aki írta ezt a cikket, ugye név nélkül én sem látom, hogy ki a szerző, az végignézte a szakirodalmat, és összesen talált 7 darab cikket, ami ezzel foglalkozik, hogy a térképészetben ezek a fajta sötét jelkulcsok, ezek hogy jelennek meg, vagy milyennek a háttere, de egyetlen egy cikk sem térképészeti folyóiratban jelent meg, hanem ilyen ergonómia és hasonlókban. Ez nekem megdöbbentő egy picit. Hogy hát ugye a térképészet is... Igen. Tehát, hogy most persze ezt a térképészetnek kell-e kitalálni, vagy kinek kell kitalálni, ez egy jó kérdés, de hát az nem lenne baj, ha a térképészekhez hozzászólnának legalább.
Talán a kitaláció nem is, de az igen, hogy akkor ebből pontosan mi az, ami hasznos.
Igen, igen. Vizsgáljuk meg, akár teszteljük le.
Igen.
Szóval van rengeteg érdekes téma, amivel nagyon-nagyon. Tehát az, hogy én már említettem ezt, hogy rengeteg különféle területről publikálok. Például most nagyon élveztem azt, hogy egy hónapja volt a Carto Heritage konferencia Bolognában, ahol egy olyan cikket írtam, amivel még különösebben nem nagyon foglalkoztam. Az első magyar sajtótérképeket próbáltam, ugye most már 70 millió újságlap be van szkennelve, magyar nyelvű újságlap, és hogy lehet megtalálni a leggyorsabban az első térképet, az első magyar térképet. Erről szól a cikk tulajdonképpen. És ennek kapcsán például kiderült az, mint melléktermék, hogy a térképszó első magyar megjelenése nem az, amit a Gercsák tanár úr tud és tanít, hanem néhány hónappal korábban már megjelent a térképszó egy magyar újságban, de úgy, hogy meg sem magyarázták, hogy ez micsoda. Tehát érdekes lenne erre is még időt fordítani. Tehát az embernek időnként eszébe jutnak ilyen kérdések, problémák, és ha lenne ideje, és majd most már talán lesz erre több időm, ha már nem leszek rektorhelyettes, akkor ezek egy részével megpróbálok foglalkozni. Aztán persze, ha egy idő után már úgy érzem, hogy ilyen új kihívások már inkább fárasztanak is, és nem vonzanak, akkor már nem tudom, mi lesz. Amíg van ilyen, addig az szerintem jó, és hát már meglátjuk, hogy ez meddig tart.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és ezt a rengeteg időt, egyrészt azért, mert itt ugye meg is lett szakítva a beszélgetés nagyjából az egyharmadánál, illetve én úgy gondolom, hogy az összes elmúlt 20-30-40 évben végzett hallgató nevében én talán azt tudom mondani, hogy továbbiakra is minden jót, mind szakmai, mind pedig magánéleti téren, és nagyon remélem, hogy még a következő nemzedékek oktatásában ki tudja venni a részét.
Köszönöm szépen én is.